Sziasztok! Ez itt az Első Pesti Egyetemi Rádió kulturális műsora. Igazából ez egy szabad asszociációs kerekasztal beszélgetés, hogyha pontosan meg akarnánk fogalmazni, mi is ez a műfaj. De hát lássuk is, hogy miről szól tulajdonképpen az a mi kis műsorunk, aminek a címe Mi tagadás?
Igen, itt hárman ülünk ennél az asztalnál, pontosabban Zsolt, Eszter és én, és galádmódon először én mutatkoznék be, Kelemen Éva vagyok, és mind a hárman a kommunikáció szak hallgatói vagyunk, hát tovább is adnám a szót Eszternek.
Sziasztok, én Horváth Eszter vagyok, remélem, hogy ez egy olyan műsor lesz, ami majd elnyeli a tetszéseteket, kicsikét más, de hát erről majd később.
Én pedig Sárközi Zsolt vagyok, és ez a műsor arról fog szólni, hogy hanganyagokat és bejátszásokat gyártunk, és majd azután beszélgetünk róluk. Tehát egy kicsit öncélú a műsor, de minden esetre remélem, hogy élvezhető lesz. Remélem. Minden műsornak van egy összetartó ereje, egy kohéziós ereje, most ez a hiányérzet lesz. Tudom, hogy ez mennyire lehet erő, inkább antierőnek nevezném, de...
És akkor szerintem hallgassuk is meg az első bejátszást, amit Zsolt készített. Egy igen érdekes feldolgozása lesz egy nagyon ismert versnek.
Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm, eladom, hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg tiszta szívvel, betörök, ha kell embert is ölök, elfognak és felkötnek, áldott földdel elfognak, és halált hozó fű terem, gyönyörű szép szívemen.
Na hát szerintem ez egy nagyon érdekes hanganyag, érdekes bejátszás volt. Nekem különösen azért tetszett, mert szerintem valamilyen szinten mindenkiben ezt a képzetet kelti a metrózaj, mert mindenki szerintem felismerte a metrózajt benne.
Nehéz lett volna nem felismerni.
Így van. Ami ugye, tehát valamilyen szinten kapcsolódik József Attila életéhez, nem a metró, hanem a vonat. A vonat képzetét szerintem mindenkiben felkelti. És az, hogy hát végül is ugye tudjuk, a tragikus vége lett a költőnek, és tudjuk, hogy tehát hogy ő a vonat az ő költészetében ez egy szimbólum volt. És hogy ahogy megy ez a felvétel, a végén kicsit várnánk a csattanást, de mivel ez egy, szerintem ez egy ilyen késletetett katasztrófa, ezért ez nem következik be, hanem a metró szépen leáll. Tehát nekem ez emiatt is nagyon tetszett.
Nem tudom, én pedig pont úgy éreztem, hogy a metró tovább ment, tehát nem megállt, hanem tovább suhant a nagy sötétségbe, amiről senki nem tudja, hogy hova vezet. És szerintem nekem leginkább nem is ezek a hangok, ezek a zajok voltak, amik így megfogtak, hanem a lánynak a hangja. Tehát ez, hogy ez az idegenítő effektus. De nem tudom, Zsolt, erről talán tudnám beszélni, hogy készítettem.
Most elmondhatnám, hogy mit akartam én ezzel, hogy a szerző mit akart a művével, de hát valójában nekem eszembe se jutott ez a vonat hasonlat, vagy valami ilyesmi.
Persze mindenkinek más jutról lesz, ez a lényeg.
Hogy, igen, hogy mennyire más hoz ki bizonyos emberekből. Én inkább tényleg az elidegenítő hatásra tenném a hangsúlyt, de hát szóval ez a technika is, ahogy készült, erre teszi a hangsúlyt.
Elmondanád pontosan? Hát ha valaki nem ismerte föl, hogy milyen technikával készült.
Hát most lelőjem a pontot.
Ja, akkor ne lőd, de bocsánat.
Elmondom, hát végül is úgy készült, ahogy régebben, vagy talán most is szoktak ilyen hangokat berakni, mondjuk telefon központokba, vagy ilyen helyeken, hogy szavanként van felvéve az anyag, és abból van összevágva, tehát így ABC sorrendben mondták föl, és de szerintem erre rá lehetett jönni az akadozásból.
Igen, és ez korábban is megfogalmazódott benned, ez az elhatározás, hogy így fogsz csinálni valamit, vagy egyszerűen csak meghallgattad a verset, vagy elolvastad a verset, és rájöttél, hogy ezt így kell megcsinálni.
Igazából azt szerettem volna, tehát hogy ennyire kommersznek mondható végül is már ez a vers, mindenhol hallható, de és hogy mennyire el lett csépelve. Szerintem ezt fejezi ki egy kicsit ez a dolog, hogyha már önmagamat magyarázom.
Hát igen. És pont ezért ez az elégenítés pont ehhez kapcsolódik. Hogy szerintem ezzel egy új jelentésmezőt ad neki, hogy ez már annyira rájátszik erre az ismertségre és elégenítésre.
Igen, hogy valójában odáig tudnak süllyeszteni verseket, mint igen. Hogyha az ajtók bezáródnak. Tehát, hogy kb. Ennyit mond sok embernek most már ez a vers, mert Csapból is ez folyik, mondjuk nem csak ez, de rengeteg ilyen vers van nagy költőktől, amit felkapnak, és akkor annyi, mint egy metró hang tényleg, semmit nem mond már az embereknek, csak mint egy bemondás.
De ha már így a verseknél, meg a metrónál tartunk, így szoktátok látni, hogy ki vannak rakva ilyen hirdetések, nem is, hát mint a hirdetés lenne, versek ki szoktak rakva lenni ott a falakon, és ugye ez, szerintetek ez jó dolog, vagy van értelme, vagy egyszerűen csak ilyen erőltetett ilyen kulturális, nem tudom, erőszak, vagy hogy mondjam, tehát hogy...
Szerintem magát a kezdeményezést díjazni kéne, tehát van nagyon sok ember, aki egyszerűen semmi köze a kultúrához, és mondjuk lemegy a metróban, elolvas egy ilyen verset, talán valamit megmozgat benne. Tehát szerintem ezt akár még pozitívumként is lehetne értékelni. Hogy kell-e ilyen szintre levinni a kultúrát, vagy nem, az egy másik kérdés. De szerintem ilyen kulturális vitákban ne bonyolódjunk bele, mert erről tehát szerintem
mindenképp jobb vagy ilyen verseket, vagy fényképeket látni ott, mint jó áront és értékeleket, vagy hasonló. Tehát hogy szerintem erre is lehet nyugodtan pénzt költeni, hogyha már ennyi reklámot lehet, tényleg tele van reklám, mert minden felületen reklámok vannak, és lehet, hogy mondjuk pont emiatt nem is olvassák el ezt a verset, és fölösleges, de...
Hát a kultúrának is kell reklám manapság már.
Igen, és ezek kortárs versek szerintem nagyon is illenek a metróba.
És mit szólnál, hogyha alkotásodat lejátszanak mondjuk egy metróban?
A metrózajt a metróban lejátszani.
Hát nem, akkor csak a szöveget, a zaj az ott lenne, adott lenne egyébként is.
Ah, persze, örülnék neki, hogyha lejátszanak a metróba, de szerintem semmi hatást nem váltana ki.
Szerintem meg pont azért, hogy mindenki meglepődne, és főleg a hangsúlyok miatt, hogy eddig ilyen Latinovics fél előadásokat hallottak, és most egyszer csak itt van egy ilyen teljesen elidegenített lányhang, szerintem biztos, hogy hatása lenne.
Igen, és szerintem az is fontos, hogyha már tényleg így magamról kell, vagy hát arról a műről kell magamnak elemeznem saját magamat, hogy női hangon én ezt nem nagyon hallottam még, vagy legfeljebb az irodalom órán, amikor a tanárnő felolvasta. Tehát
igen, általában vannak ezek a klissék.
Igen, nagyon rájátszanak a klissékre. Nem csak ebben a versben, például Petőfinek is rengeteg vers, amit már mindenki kívülről tud, és mégse jelent semmit neki.
Pedig ez egy másik, egy újabb jelentésmezőt ad neki, hogy nem egy férfi hanggal szólal meg, szerintem. Hát ezért is érdekes.
Vagy egy jelentésmezőt vesz le talán inkább.
Attól függ, nézőpont kérdése.
Na, hát akkor szerintem hallgassunk meg egy kis zenét, aztán folytassuk a beszélgetést. Hallgassunk. Thank you.
Ez itt továbbra is a Mi Tagadás, az első Pesti Egyetemi Rádió öncélú kulturális műsora, és rögtön csapjunk is a lovak közé, a következő bejátszás következik, amelyet Eszter készített, és ez egy Ladányi versnek az elég öncélú, de nagyon érzékletes megfogalmazása.
Utánad kószálok, amikor egy nőt követek egész este. És a koszos lépcsőházakban is miattad ácsorgok csak, arra várva, hogy te nyitsz ajtót.
Te sehol sem található.
Te sehol sem található.
Ezek a versek is, amiket mostanában mondogatok, esetlenül és reménytelenül várnak rá.
Ha nem félek a nőktől, ismerem őket, és szájon csókolom, aki megadatik.
De aztán újra csak egész este követek
valaki,
aki a sarkon visszapillant, és újra látom, nem te vagy.
Ma is a másik utcán ring a szoknyád.
És éjjel meggyújtva villanyom, sokáig nézem az alvó lányt, aki feljött az este.
Hisz keres valakit akár csak én, amikor egy nőt követek.
Mert ismerőse, hogy a hajába túra szél.
És feketén széjjel teríti vállain az álmaim.
Hú, ezt nagyon nehéz megszúrolni ezután a bejátszás után, az igazság. Persze, én már hallottam korábban is, de ez engem nagyon, nagyon megérintett. Persze, ez most lehet, hogy ilyen klisésen hangzik, hogy már klisékről beszéltünk az előző bejátszás kapcsán is. De miért pont erre a versre esett a választásod?
Hú, ezzel most beletaláltál a dolgok közepébe, hogy így fogalmazzak. Igazság szerint nekem egyik kedvenc versem ez a Ladányi vers, tehát meglepő bundon ez volt így az indítatás elsősorban. Másrészt viszont szerintem van mögötte egyfajta megéltség, tehát így a részemről is egyfajta olyan dolog, amit úgy érzek, hogy már átéltem, és emiatt is nem ez a hagyományos értelmezés. Tehát végülis ez tulajdonképpen egy férfi versnek is lenne tekinthető, De mégsem, mert hozzám is legalább annyira közel áll, és a jelentésége az úgy, az igazából nekem fontos. Tehát ebből az érzésből született azt, hogy én ezt meg szeretném csinálni.
És ha jól hallottam, több férfi hang volt benne.
Igen.
És ez tudatos volt, gondolom, hogy most elmentél
több. Természetes, tehát ez megint csak egy ilyen ellentétpár, hogy amennyire szubjektív ez a vers, amennyire személyes érzelemről szól, annyival kitágítja tulajdonképpen a teret, univerzalizálja azt, hogy három férfinek a hangján mondja, illetve három férfinek a hangján szólal meg ez a vers, és igazából kitágítja az ént, és egy ilyen univerzális valamit hoz létre. Ezt nem tudom talán jobban megfogalmazni, csak úgy, hogy ez az érzetérzés már nem lesz személyes többé, hanem egy ilyen általános érzetérzés lesz belőle.
Érdekes, tehát hogy a megkétség, én nem mondom kétségbe természetesen, de hogy azért ez egy nagyon férfias életérzés, bár ott ő is összehasonlítja egy nővel ezt azért, tehát hogy egy nő érzésével a saját érzését, ha jól emlékszem a bejátszásból, de szóval, hogy ez egy férfias életérzés, és férfias hiányérzet, és férfiak olvassák föl, és hogy
ten
persze ettől még ugyanúgy megélheti bárki, csak...
De miért gondolod, hogy ez férfias életérzés? Nem, egy lány nem hiányolhat egy fiút, vagy egy férfi, vagy egy nő egy férfi, tehát hogy ez a hiányérzet, ez, hogy keresi, mindenkiben ugyanazt keresi, szerintem ez nagyon sok emberi előfordul.
Hát túlságosan megmaradok a felszínen, és csak amit mond, azokat értelmezem.
Szerintem mind a kettőtöknek igaza van, hogy így a békebíró szerepét játszom.
Túlságosan szó szerint értelmezem.
Viszont pont ez benne a jó szerintem. Tehát egyfelől lehet a szó szerint értelmezés sikerni, és ebben teljesen igazad van, hogy ez tényleg egy férfi vers, és tényleg arról szól, hogy mindenkiben a nőt keresi, nem egy konkrét nőt, hanem a nőt, aki szétteríti a vállain az álmait. Viszont a másik részről, amit Évinek is mondtam, és amit Évi is mondott az előbb, hogy szerintem ez ugyanúgy egy nőben is meg lehet ez az életérzés, és pont ez emiatt is jó, illetve emiatt is gondoltam erre a három hangra, hogy ez még jobban így elszemélyteleníti. Nem úgy elszemélyteleníti, mint ahogy a te bejátszásodban, hanem úgy, hogy inkább univerzálissá teszi ezt az egészet. És ez a hiányérzet, ez így kapcsolódik.
Igen, tehát egy univerzális hiányérzet, mert nem csak, hogy a nőt keresi, hanem a férfi, vagy hát az egyik egyén keresi, igen, a másikat, aki egy hiányzik.
Igen,
igen, igen. És ami nagyon fontos, hogy ez tehát pontosan, hogy konkrét síkon keresi, nagyon egészen konkrét dolgokat ír, amikor följön hozzá a lány, amikor egy lépcsőházban elcsingózik, hogy amikor megfordul valaki után az utcán, ezek mind nagyon hétköznapi képek, és mind nagyon egyszerűek, viszont tehát pont ezekből a konkrétakból lesz egy annyira általános, hogy soha nem tudja őt megtalálni, akár kiben keresi. És talán pont ezért, mert nagyon konkrét dolgokba keresi.
De az ijesztő ebben az egészben, hogy úgy is lehet értelmezni, mintha egy konkrét szemét keresne, igen, tehát akit már egyszer megtalált, de elveszítette, de úgy is lehet értelmezni, mintha tényleg a valakit keresi, a nagy őt, vagy a nagy abetűs emberkét, akit gyakorlatilag mindenki keres az életében, és sok mindenki nem találja meg. Ugye ezzel riogatják az embereket, hogy valaki soha életében nem találja meg, pedig van egy másik feled valahol a világban. Szóval ez ijesztő kicsit.
Én inkább ezt a második értelmezési síkot tartottam fontosnak, tehát hogy a nőt keresi, tehát nem egy konkrét valakit, akit már egyszer megtalál, de természetesen sokféleképpen lehet értelmezni.
De mind a kettő nagyon fájdalmas tud lenni. Na jó, akkor
szerintem... Szóval kezdünk átmenni egy kicsit verselemző műsorba, szerintem.
Okay.
Nem igazán a klipről téma beszéltünk, hanem a versről, de ez nem baj.
Jó, hát szerintem akkor következzen a bejátszás, amely...
A zene.
Ja, a zene. Jaj, most igen. Bocsi, szóval akkor következzen a zene, amelyet majd Eszter fog nekünk bemutatni, hogy mi is lesz ez.
Ez igazából egy placebo szám lesz, ami nekem fontos. Ezért került ide.
I've seen
továbbra is az Eper FM 97-en beszélgetünk a saját alkotásainkról, mert erről szól ez a műsor, a Mitagadás, és Évi blokkja következik, ami egy márai írásnak egy különös feldolgozása lesz.
Néha megállok az utcán, zsebembe nyúlok. Úgy érzem, elvesztettem valamit. Otthon fiókokat nyitogatok, leveleket olvasok, régi ruhák zsebeit kutatom át. Máskor rajta kapom magam, hogy felhívok telefonon embereket, valamilyen ürüggyel faggatom őket, másról beszélek. Valamit elvesztettem. Felébredek éjjel három felé, és egyszerre megértem. Az álmot vesztettem el. Nem az éjszaka álmát, az alvás melléktermékét, azt az agyva, édes sületlenséget, amely a nap hulladékaiból és eltemetett vágyaim gőzéből sűrűsödik tüneményé, hanem azt az álomszerű érzést, hogy a valóság mögött van értelem, melyet nem lehet szavakkal kifejezni. Mi volt ez az álom? Miért fáj úgy, hogy nincs már? Miért kutatok utána? Az ifjúság volt? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy kiraboltak.
Hát ezután se könnyű megszólalni, de mielőtt a mély lélektani búvárkodásba kezdenénk, azért én megkérdezném, hogy ez a zene, és ez a szöveg, meg ez a hangeffekt, ez hogy találkozott?
Nem tudom, melyik hangeffektre gondolsz pontosan, tehát ugye a lélegeztető készülék.
Igen, a lélegeztetőgépre gondolom.
Igen, hát ez azért érdekes, mert ugye ezt nem én raktam rá ezt az effektet, hanem ez már magában a számban benne volt konkrétan. Ugye ez egy messzívetek szám, az itt a reklámhelye. És hát ez gyakorlatilag már nagyon régóta ugye az életem egyik fontos része volt ez a szám, mert egyik azoknak a számoknak, amik ilyen különösen erős érzelmi töltetet közvetítenek, és egyszerűen meghallgatod, akkor gyakorlatilag el tudod képzelni, hogy aki ezt megalkotta, az miért úgy alkotta meg, és miért pont akkor is ott. És amikor gondolkodtam az, hogy melyik mű legyen az, amit feldolgozok, akkor egyértelműen már a írás a választásom, és pont ez a Veszteség című mű, ez konkrétan az egyik ilyen életérzésemet képviselte, és pontosan megtaláltam benne a saját érzéseimet, és ezt a kettőt, mivel mind a kettő valamit belőlem tolmácsolt, ezért próbáltam összerakni őket, és hát remélem, hogy sikerült valamit közvetítenie.
Számomra, ami nagyon, nagyon tetszett, vagy megfogott. Persze az egész úgy, ahogy van, szerintem fantasztikus. Most így szemben nem fogja dicsérni.
Tehát
balra nézek, és akkor most mondom, hogy jó volt. Tehát szerintem ezt félretéve, ami a végén, az a telefon. Tehát nekem ez nagyon megfogott, hogy tehát még megy a zene, és ez a telefon pittyegés, és amikor már elhal a zene, a telefon még akkor is szól, mint hogyha valaki ott hagyta volna. Ez olyan, mint amikor egy üres lakásban szól a telefon, de már nincsen senki, aki fölvegye.
Igen, szózós, igen. Hát, vagy hogyha valaki telefonál valakinek, és nem veszi fel senkit, tehát hogy
nem igen,
szóval
nem
telefonnak volt számba.
Igen, telefonnak volt számba, de eredetileg szerettem volna, ha valami olyasmi hangeffekt is van benne, esetleg egy hogy hívják, nem is tudom pontosan, amikor leáll valakinek a szíve, és akkor egy ilyen egyenes
volt. EKG-nak, amikor...
Igen, az EKG-nak, igen, a sípolásnak. Eredetileg azt szerettem volna, csak aztán rájöttem, hogy nem feltétlenül ezt szeretném vele.
Igen, az eléggé egyfajta dolog felé vitte volna el. Mert szerintem ebben a hanganyagban nagyon sokfajta értelmezési lehetőség van. Tehát nem csak ez a fajta veszteség, amiről szól, hanem az élet bármely területére rá lehet ezt szerintem alkalmazni.
Hát, minden jó művet, de most akkor foglalt ez a vonal, vagy?
Nem foglalt, éppen az, hogy nem válaszol senki a vonal másik végén. Tehát ez nem ugyanaz, sajnos.
Szerintem lugvajták a kagylót.
Igen, lugvajták. Már arra sem érdemes, hogy felkapják, és beleszóljon bárki is. Na igen, szóval ez az életérzés, ez gyakorlatilag szerencsére nem az egész életemet jelképezi, vagy jellemzi, de volt azért olyan időszak, amikor ezt nagyon erősen éreztem, ahogy Mára is megírta ezt, hogy kiskoromban mindig ilyen naív voltam, és úgy tekintettem az életre, mint egy ilyen boldog, rúzsaszín felhős világra, ahol minden állam valóra válhat, és tényleg van egy másik dimenzió, ami a felszínes világ mögött létezik. És hát sokszor volt olyan példa, amikor sajnos rá kellett ébrednem, hogy ez nem mindig van így, sőt, lehet, hogy egyáltalán nincs így, de azért nem adom fel a reményt, és remélem, hogy azért más ember is így gondolja, vagy hát létezik ez a dolog, amit ő is megfogalmazott.
És te hogyan értelmezed azt, amikor Mária arról beszél, illetve a fiú, akinek a hangján megszólal ez a Márai vers, hogy az álom, hogy az álmot vesztette el. Tulajdonképpen mi ez az álom? Én ezen is gondolkodtam nagyon sokat. Tehát jó, most így a saját kérdésemre válaszolva szerintem ez az álom például, ha már nem csak így belegondolva, tehát ez szerintem valami egészen konkrét dolog is lehet.
Szerintem azt, hogy az álmot vesztettem el, ez gyakorlatilag azt is jelképezheti, vagy ezt is megfogalmazhatja, hogy az álomra való képességet.
Igen. Én tudja hinni az álmaimban. Tehát így a naivitáshoz kapcsolódva, szerintem valami ilyesmi lehet ennek az értelmezése, szerintem az egyik értelmezésre.
Ez már túllép a hiányérzeten, ez már a teljes... Tehát nihilizmus. Amikor már semmi nincs. Nem az, hogy valami hiányzik, hanem akkor mi van? Tehát, hogy kb. Ez jön el nekem a végén.
Hogyha már az embernek álma is nincsenek, ha már álmod is nem tud, akkor már...
Vagy nem hisz bennük.
Nem hisz.
Szerintem ez már az utolsó periódus.
Igen. Azt kérdezni. Hát és pontosan ez a lélegeztetőgép, ez lehet, hogy pont jól jött ide akkor. Tehát ez a alig léleg, és már lélegezni sem nagyon van értelme. Tehát már ő sem magától lélegzik, hanem egy gép.
Az álmai nélkül az ember tulajdonképpen csak egy gép, amit lélegeztetnek.
Csak egy Darth Vader.
Darth Vader.
Nem?
Ez olyan, mint a test a szív nélkül, vagy a lélek a szív nélkül. Tehát ez ugyanaz ezek a dolgok, hogy álom, egy ember az álom nélkül. Tehát valami ilyesmi. De lehet, hogy belegavajodtam, úgyhogy...
Úgyhogy zenéljünk szerintem.
Jó.
Zenéljünk.
I'm not afraid to die.
akkor én jövök vissza, hogy mondjam megint ezeket. Most tehát az EPER 97-en hallhattátok a Mi tagadás című műsort, ami egy öncélú kulturális műsor volt. Annyira öncélú, hogy még mi sem tudjuk, mikor jelentkezünk legközelebb, de hallgassátok továbbra is szorgalmasan az EPER 97-et, és hát, ha találkoztok velünk is, szerencsére vagy éppen nem szerencsére. Most pedig nézzük, hogy kik azok, akik nélkül nem jöttett volna létre ez a műsor, kik működtek közre.
Rajtunk kívül természetesen. Halász Glória.
Belinyák Viktor, Bocskai István és Koda Róbert.
És Bognár Péter.
Köszönjük nekik.
És tőletek meg elköszönünk.
Igen. Sziasztok!
Sziasztok!